Két kérdés van itt igazából, hogy a lengyel elnökség mennyire lesz strukturálisan meghatározó a jogállamiság kérdésében, vagy mennyire fog igazából csak az ügyeknek, a folyóügyeknek a menedzselésére fókuszálni.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk a Magyar Unió soros elnökség értékelése és a most kezdődő lengyel elnökségi fél év programja. Az Európai Unió tanácsának magyar soros elnökséget részben már értékeltük ősszel a 6 hónapos időszak felénél, úgyhogy most kezdhetjük a végén. Az utolsó napokra is maradt meglepetés, legalábbis a külső szemlélő számára azzal, hogy bejelentették Románia és Bulgária csatlakozását a Schengeni övezethez. Pinter Sándor magyar belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a magyar elnökség kiemelt célja volt, hogy megszűnjön a személy ellenőrzés a két tagállammal közös és a köztük lévő belső szárazföldi határokon. Mennyire tekinthető ez a magyar soros elnökség sikerének, eredményének?
Én úgy gondolom, hogy a magyar elnökség erőfeszítésre is szükség volt ahhoz, és politikai prioritásként tekintett erre a kérdésre, hogy ez így megvalósuljon. Emlékeztetnék arra, hogy volt egy nagyon fontos találkozó Budapesten, ahol tulajdonképpen lezsírozták azt az alkut, mert hiszen egy alku van a háttérben, ami megnyitotta az utat Románia és Bulgária előtt, de ne felejtsük el azt sem, hogy Ausztriával kellett tulajdonképpen megállapodni, és ennek része az is, hogy január 1-ével ugye lehullanak a határok, nem lesz elvileg belső határellenőrzés, ennek ellenére rögtön úgy lépne Magyarország a képbe, hogy fél évre viszont ideiglenesen mi is úgy fenntartjuk, ami azt jelenti, hogy a random ellenőrzésekkel, mind ahogy mondjuk Németország és Ausztria is fenntartja. Ez része volt annak, hogy legyen határmegnyitás elvileg, de az a határmegnyitás azért legyen egy biztonsági záradék benne. Az is egy kérdés, hogy melyik az igazi áttörés, hiszen azt tudjuk, hogy március óta a repülőtereken a bolgárok és a románok már a Schengeni folyosón közlekedhetnek, tehát két lépcsőben ez így szokott történni egyébként, bontják le ilyenkor a határellenőrzést. Ha azt nézzük, hogy 13 év ezelőtti magyar EU elnökségnél is asztalon volt ez a kérdés, akkor bizony nagyon lassú folyamat szökkent szárba, viszont azt is látni kell, hogy előbb-utóbb minden eljut abba a fázisba, amikor már minden érv kicsorbul, és Bulgária meg Románia csatlakozása mellett több érv volt, mint ellene.
Beszéltél erről az alkuról, mit lehet erről tudni, ki engedett, és mit kért cserébe?
Aki engedett igazából az Ausztria volt, tudjuk, hogy Ausztria számára ez egy meghatározó téma, ha csak megnézzük azt, hogy a választásokon a szélső jobboldali szabadságpárt nyert a választásokat, bár nem fog kormányra kerülni, de azon a migráns kérdés, a migrációs nyomás kérdése, az láthatóan politikai erőviszonyokat jobbra, szélső jobbra tolta Ausztriában, és ennek ugye az volt a következménye is, hogy nyilván ennek a választásnak le kellett zajlani ahhoz, hogy az osztrák kormány belemehessen egy olyan alkuba, ami tartalmaz számára, ahogy említettem az előbb, biztosítékokat. Éveken keresztül nem csak Ausztria, Hollandia is nagyon ellenállt, a hollandok előbb-utóbb feladták ezt az ellenkezésket, látva azt, hogy a két ország, Bulgária és Románia most arra már eléggé felkészült, és ne felejtsük, hogy az Európai Bizottság évről évre folyamatosan kiállított egy menetjegyet bulgároknak és a románoknak, alkalmasnak találva őket erre a határnyitásra.
A migráns kérdés mellett talán az aranyvízumok kérdése az, ami még ebben a viszonylatban érdekes lehet. Nagyon sok bírálat éri azokat az országokat, amelyek pénzért, befektetésért, beruházásért, államkötvényvásárlásért cserébe útlevelet adnak tagállamon kívüli állampolgároknak. Tanult-e valamit az EU ebből a rendszerből, hiszen ezt nagyon sok biztonsági kritika érte? Van-e valamilyen védelem, valamilyen biztosíték a románokkal és a bolgárokkal kötött megállapodásban erre?
Ez egy olyan kérdés, hogy ki milyen vízumot ad ki, és kinek ad ki vízumot, az még mindig a tagállami hatáskörben van, de vannak Európai Uniós prioritások, és ez a biztonság kérdésével, az ukrajnai háború kérdésével gyakorlatilag, ez nagyon előtérbe került ez a kérdés. Ma már nem tekinthető a tagállamok magánügyének, hogy milyen, annál is inkább, hogy milyen vízumot, kinek adnak ki vízumokat, hiszen a schengeni vízummal nem csak Magyarországon mozoghat valaki, hanem akkor az egész Európai Unió területére bebocsátást nyer. Ezért az Európai Bizottság már az ukrajnai háború elején, tehát most a 2-3 évvel ezelőtt kiadott bizonyos ajánlásokat a tagállamoknak, amelyeket kvázi kötelezettségként kezelnek. Ennek pedig pont ott az a lényege, hogy Oroszország, orosz és a belarusz állampolgárok esetében, és ez Magyarországot érintette, főleg nem Romániát és Bulgáriát, mert a románok esetében éppen arról van szó, hogy ők nagyon keményen lépnek fel az oroszokkal szemben. A bulgárok esetében azért kicsit azért más a helyzet, de nyilván a két országnak ezt is bizonyítania kellett, de pont Magyarország esetében tűnt relevánsnak az, hogy a belarusz és az orosz állampolgárok esetében fokozott ellenőrzéseket kell tartani, tehát mielőtt vízumot kiad egy ország, ezeknek nem elég az ugyanazokat a szabályokat alkalmazni, amit másokra is alkalmaznak. Ez volt itt egy vitatárgya Magyarország és az Európai Bizottság között. Mikor Johansson biztossal interjút készítettünk erről, belügyi biztos volt, ez egy még egy december elején, sőt, november második felében született interjú volt, akkor azt mondta, hogy a kérdések zömét sikerült Magyarországgal rendezni, amiből abból indulok ki, hogy Magyarországnak bizonyos intézkedésekkel, esetleges szigorítások vagy megígérésével sikerült tulajdonképpen ezt az egész ügyet zárolnia.
Ha már a fél év értékelését ígértem, eléggé turbulens volt ez a 6 hónap. A román-bolgár schengeni csatlakozás az eléggé nagyot durran-e ahhoz, hogy elfeledtesse ennek a fél évnek az elején a magyar kormányfő külpolitikai tevékenységét, amelyet szintén nagyon sok bírálat ért akkor.
Ha bárkit megkérdezünk, hogy mire emlékszik a magyar fél évből, akkor azért én élek a gyanúperrel, hogy nyilván a bolgárok és a román állampolgárok számára valószínűleg ez a döntés volt a legfontosabb a magyar elnökség alatt, de a többség számára én úgy gondolom, hogy valószínűleg senki se felejti Orbán Viktor béke misszióját, politikai értelemben valahol zárójelbe tette a magyar elnökséget. Ehhez képest én két fél időre bontanám a magyar elnökséget, de én úgy gondolom, hogy a magyar elnökség második fél ideje már nem Orbán Viktorról szólt, még volt ugye egy elég kellemetlen vita októberben Strasbourgban az Európai Parlamentben közte Csörte és von der Leyen között. Utána a második részben már csak azért is, mert az Európai Parlament addigra összeállt, elindult tulajdonképpen az a jogalkotási dossziéknak a tárgyalása, ahol a magyar elnökség egyébként nem teljesített rosszul. Tehát én egy kétarcú elnökséget látok, egyrészt politikailag valóban elég toxikus volt, de ez azt hiszem senkit nem kell, hogy meglepjen, ismerve az adott helyzetet. Ennek ellenére ez nem gátolta azt a magyar közigazgatást abban, azoknak a tagjait, akik ott voltak, ugye Brüsszelben, azonban az eredményekben, amilyen a román és a bolgár Schengen tagság, vagy a bővítés esetében is elértek a bizonyos eredményeket. Szoroljuk ide, bár ezzel a magyar elnökség, soros elnökség nem dicsekszik, vagy nem dicsekedett, hogy a 15. orosz szankciós csomagot is a magyar elnökség alatt fogadták el minden vállalkozás ellenére. Ezek nem valósulhattak volna meg nyilvánvalóan a magyar miniszterelnök politikai jóváhagyása nélkül. Az más kérdés, hogy ez valahol egyébként méltán dagasztja azoknak a magyar diplomatáknak a kebleit is, akik részt vettek ezeknek a dossziéknak a kitárgyalásában, a résikerekben.
Lengyelország veszi át az Európai Unió tanácsának soros elnökségét Magyarországtól, és már előre bejelentették, hogy a jogállamisági kérdések biztosan fókuszban lesznek. Mit jelent ez a magyar kormány számára? Hogyan folytatódhatnak a magyar kormánnyal szembeni eljárások?
Két kérdés van itt igazából, hogy a lengyel elnökség mennyire lesz strukturálisan meghatározó a jogállamiság kérdésében, vagy mennyire fog igazából csak az ügyeknek, a folyóügyeknek a menedzselésére fókuszálni. Tudtuk azt, hogy a lengyeleknek vannak terveik arra vonatkozóan, hogy keretezzék a jogállamisági vitát, de azt is látni kell, hogy nem a lengyel elnökség fogja ezeket a vitákat, a javaslatokat a tárgyalóasztalra helyezni, hanem az Európai Bizottság. Ilyen értelemben a lengyel elnökség túl korán érkezik, hiszen az a javaslat csomag, amit mindenki vár a következő több éves keretköltségvetésről, valószínűleg csak a következő dán elnökség alatt fog kijönni, tehát 2025. szeptemberében, az lesz a meghatározó. Ennek ellenére én azért nem írnám le a lengyel elnökséget, hiszen nagyon fontos ilyenkor az előkészítés, ki mire fókuszál. És a lengyelek bejelentették azt, hogy számukra nagyon fontos lesz az, hogy civil szervezeteket és a sajtó helyzetét ennek a kontextusában, a jogállamiság kontextusában egy kicsit ezt átárgyalják, erről elfogadjanak esetleg bizonyos következtetés tanácsi szinten is. Itt ilyenkor azért látni kell azt is, hogy ez nem mentes Varsó vagy Lengyelország belpolitikájától sem, hiszen pont ez a két terület volt, ahol Lengyelország, meg az igazságügyi terület, és a igazságszolgáltatás kérdése, ahol nagyon megbicsaklott, hogy az előző lengyel kormány idején a lengyel demokrácia. Tehát Lengyelország, ha úgy tetszik, a Tusk kormánynak ez kapóra jön, nem feltétlenül azért dolgozik, hogy Magyarország vagy Orbán kormányán dolgozzon, inkább saját magát is védeni próbálja, meg a jövő Lengyelországát is, hogy megerősíti a jogállamisági pilléreket az Európai Unión belül. Most van egy másik része a dolognak, pedig ez pedig az, hogy Magyarország mennyire lesz majd napirenden. Itt a lengyelek szerintem elmennek a maximumig, ami azt jelenti, hogy a tanácsban napirendre fogják tűzni a meghallgatást Magyarországról a 7. cikk szerinti eljárás keretében. De ennek csodát ne várjon senki sem, azt szerintem a lengyel elnökségtől. Biztos vagyok benne, hogy a jogállamisági kérdés az napirenden lesz, elég gyakran hallunk majd róla. Döntések, ugyanakkor konkrét döntések nem a lengyel elnökségre fognak esni, hanem majd a későbbiekre.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!